Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok mai tartalmából. A Párcium kastélyai találkozási pontjai voltak a magyarországi és az erdélyi arisztokráciának. Ezek a kastélyok sok esetben nem magyar családok tulajdonába kerültek, akik közül egyesek elmagyarosodtak. Ugyanakkor nagyon sok erdélyi származású családnak volt birtoka ebben a régióban. Műsorunkban többször érintettünk párciumi kastélyokat, főleg azokat, amely Erdély és a Párcium határán találhatók, mint például Zsibó és Szilágy nagyfalu. A székelyhidi kastély a Stubenbergek jelenlétére utal, Nagy Károly kastélya a Károlyiak nemzetségének ősi székhelye. Témánk kastélyok a Párciumban.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ezen a szombaton is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Mint ahogy a felvezetőben elhangzott, a mai műsorban a történelmi Erdély területét elhagyjuk, és úgy gondoltuk, hogy a Párcium néhány emblematikus kastélyát is bemutatjuk önöknek. Ahogy szerkesztő úr is említette, a műsorainkban azért már mi érintettünk Párcium mi kastélyokat, említett is a szerkesztő úr néhányat, ugye Zsibót, példának okáért, de hát jártunk Hadadon is, jártunk Szilágy nagyfalun is, ugye Bályokon is. Most olyan kastélyokat mutatunk be önöknek, amelyeket nem érintettünk ezen műsorok alkalmával. És hát persze nem csak a kastélyokat mutatjuk be, hanem az ezeket az épületeket birtokló családoknak a történetét is fogjuk érinteni. A műsorban a székelyhídi Stubenberg, a nagykárói Károlyi, de úgy tűnik, hogy a Magaslaki és Körösgégényi Zícsi, az Aranyos Megyesi, Mezőtelegdi, Élesdi kastélyok is sorra fognak kerülni.
Történész úr, kezdetként mutassuk be Székelyhíd kastélyának és a Stubenberg család történetét.
A Stubenberg család jelenléte Székelyhídon 18. század végére, 19. század elejére tehető, tehát Székelyhídon létezett egy középkori várkastély, amely a Zólyomi családhoz kapcsolódik, és ennek a történetét egészen a 15. századig lehet visszavezetni. Persze ebből a kastélyból már valami kevés maradt ránk. Úgy tartják, hogy a mai kastély egy része a zólyomiak idején épülhetett, és talán még egy korábbi erősség helyén. A székelyhídi birtok a 18. században a kincstár tulajdona lett, és ezután főleg osztrák tulajdonosok követték egymást. 1728-ban gróf Johann Franz Dietrichstein kapta meg a birtokot, majd őt fia Johann József követte. És egyes művészettörténészek szerint 1750-es, 1760-as években építethette a mai kastély nyugati szárnyát, és amelynek alapjául, tehát a már említett régi zólyomiféle építmény szolgált. Persze nem kell azt hinni, hogy a család itt lakott, tehát ne gondoljuk azt, hogy a Dietrichsteinök leköltöztek volna Bécsből. Természetesen gazdatisztek rendezték a birtok ügyeit, elsősorban ők laktak ezekben az épületekben. A már említett Johann Józsefnek a leánya, a Maria Anna, feleségül ment 1760-ban egy Raimund von Zaurau grófhoz, és az ő leányuk, aki ugyancsak Mária Anna névre hallgatott, 1784-ben egy Christian Stubenberg felesége lett. Így kerül a székelyhídi birtok a Stubenberg család tulajdonába. Igazából a Stubenbergek nem laktak Székelyhídon, tehát ők sem, ugye el kellett teljen még néhány generáció, hogy valamelyik Stubenberg leköltözön Székelyhídra, és létrejön a Stubenbergek úgynevezett székelyhídi ága. Na most, amit a család származásáról lehet tudni, itt engedjék meg, hogy segítségül hívjam a Stubenbergek székelyhídi ágának mai fejét, Hans Stubenberget, aki egy 2017-ben adott interjúban a következőképpen nyilatkozott a család származásáról. A Stubenbergek stájerországi származású család, két ilyen régi család van Stájerországban, a Stubenbergek és a Herberstein családok. A mi dinasztiánk a 12. századból eredezteti magát, és lassan-lassan szedte össze birtokát az évszázadok során. A Stubenbergek, akikre uraságokként tekintettek addig is, támogatták gazdaságilag a Habsburgokat, ezért nemesi címet kaptak, így a 14. századtól grófok lettek. A 16. században Luther Márton érkezésekor a Stubenberg család egy része átkeresztelkedett protestánsnak. Az átkeresztelkedés nem tetszett a császárnak, ezért az összes protestáns nemest megfosztotta tulajdonaitól, és el kellett hagyniuk az országot. Így a Stubenbergeki része is kivándorolt más német államokba. A császár viszont kötelezte azokat, akik megmaradtak katolikusnak, és ott maradtak Stájerországban, hogy támogassák az elköltözött protestánsokat. Voltak, akik Németföldről tovább költöztek. Nemrég fedeztük fel például, hogy Hawaiin van egy Stubenberg nevezetű ügyvéd, aki szintén a mi családunk leszármazottja. Annyit még a felmenőkről, hogy a 13. században egyik ősünk, Ulrich von Stubenberg részt vett a keresztes háborúkban, az 5. hadjárat során Damiettában vesztette életét. Állítólag már az ő dédnagyapja is keresztes lovag volt a 11. században. Idézet bezárva, visszatérve a történetünkhöz, Christian Stubenberg és Mária Anna Zaurau házasságánál maradtunk el. Az ő fiuk volt Gustav Adolf, majd az ő fia József Félix lett a székelyhídi birtok tulajdonosa. Gustav Adolf, illetve József Félix is főleg ausztriai, illetve csehországi vagy szlovéniai birtokaikon tartózkodtak, tehát Székelyhíd mondjuk azt, hogy egy mellékbirtoknak számított. A helyzet akkor változott, amikor József Félix gyerekei között felosztotta birtokait, és az egyik fiú József tulajdonába került, aki már viszont Székelyhídon kezdett gazdálkodni, egy modern gazdálkodást hozott létre, később pedig magyar főrend lett, tehát a magyar főrendi ház tagjaként is tevékenykedett a 19. század második felében. Az ő fia az ugyancsak József névre hallgatott, ő 1865-ben született, később császári királyi kamarás, a magyar főrendi ház tagja volt ő is egészen a 20. század elejéig, tartalékos hadnagyként tevékenykedett, 1904-ben pedig feleségül vette Báron Gudenus Paulát. Az első világháború idején Stubenberg grófné sebesült kórházat létesített, József pedig részt vett az első világháborúban, a lengyelországi harctérről pedig sérülésekkel betegen tért haza. Felépülése után viszont tovább irányította a gazdaságot, például az érmeléki takarékpénztár díszelnöke volt, és mecénása a helyi katolikus egyháznak, illetve katolikus iskolának. Hozzá kapcsolódik a kastély kibővítése, mindeddig a 18. században épült, ugye Dietrich Steinok által épült kis kastélyról beszélünk, viszont Stubenberg József 1906-ban egy újabb szárnyal bővítette a kastélyt, és a művészet történészek szerint ennek az építője Viktor Zidek építész volt. A 20. századi történetével kapcsolatosan a családnak itt is segítségül hívom a család mai fejét, Hans Stubenberget, aki a már általunk említett 2017-es interjúban a következőképpen emlékezett nagyapjáról, édesapjáról és egyáltalán a családról. A legidősebb fiút, tehát az már említett József gyerekeiről beszélünk, a legidősebb fiút Józsefnek hívták, a második volt édesapám Ernst, vagy Ernő, utána következett a sorban Palkó és három lánytestvér, Anna, aki Németországba házasodott egy Pilár nevezetű báróval. A második lány Elizabeth volt, aki egy Malanotti nevű magyar tiszthez ment hozzá. Harmadik lánytestvér Terez Hajadon maradt. Édesapám fiútestvérei elestek a második világháborúban. József a németországi Füssenben hunyt el, Palkó pedig a fogsányi munkatáborban. Édesapám, aki gyermekéveit és fiatal felnőtt korát Székelyhídon töltötte, szintén részt vett a háborúban. Brit hadifogoly volt, majd 1946-ban tért vissza Ausztriába. 1939-ben vette el édesanyámat, Anna Dobzsenszky grófnőt. Az apám Karl nagybátyjának nem voltak gyermekei, így a cseh birtokai Ernő apámra szálltak, amikor ő 23 éves volt. Később a cseh birtokot elvették a szüleimtől, pontosan 1945-ben, mert akkoriban a németeket és az osztrákokat egy kalap alá vették, és mivel a németeket kisemmizték, az ártatlan osztrákokra sem voltak tekintettel. Édesanyám a nagymamámtól stájerországi birtokot örökölt, így kerültem 1946-ban arra a vidékre. Míg édesapám Angliában volt fogságban, és a fivérei elhunytak, nővérei Elizabeth és Therese édesanyjukkal, született Kudenusz, elmenekültek. Nagymamám a menekülés közben elhunyt Budapesten, a két nővér pedig visszament Székelyhídra a kastélyba, mert Elizabeth férje Malanotti fogságban volt, de Elizabeth nem akart elhagyni férjét és a birtokot. Malanotti visszatért a háborúból, elfogták a kommunisták, és a Dunakanyarba hurcolták kényszermunkára. Therese nagynéném Temesvárra költözött, és ott egy kórházban dolgozott takarítónőként. Ő volt az utolsó a családból, aki elhagyta a székelyhídi kastélyt és a birtokot. Többször is börtönbe került, ahol kínozták, majd 1967-ben visszatért Ausztriába. Elizabeth néném és Malanotti 1964-ben tértek vissza Ausztriába, Anna, az idősebb lánytestvér pedig 1943-ban kiköltözött Németországba. Folytatnám még az idézetet picit a család mai fejével, tehát Hans Stubenberggel, olyan értelemben, hogy hogyan jellemzi magát, mit mond a saját életéről. Prágában születtem, mert akkoriban édesapám ott élt. Szüleim egyetlen gyermeke vagyok. Életem első 5 évét a történelmi Csehországban, a Kisperki kastélyban és birtokon töltöttem. Csak csehül beszéltem, mert a csehek nem szerették a németeket, és ha a népiskolában megszólaltam volna németül, engem jól elvernek. Mint már említettem, míg édesapám fogságban volt, édesanyámmal áttelepültünk Ausztriába 1946-ban. A népiskola után így 2 évre magántanuló lettem, majd 3. osztályban kapcsolódtam be az osztrák népiskolai oktatásba. 9 évesen a Szekkáói Bencés kollégiumban kezdtem járni az Alpokba. 16 évesen érettségiztem, majd közgazdaságtant kezdtem el tanulni Bécsben. Itt szereztem doktori képesítést is, a spanyol adózási rendszerről írtam a szakdolgozatomat. Ennek érdekében egy évig madridi pénzügyminisztériumban dolgoztam, tanulmányoztam a dolgozatom témáját. Ezt követően Németországba költöztem, egy nagy cégnél voltam vezérigazgató asszisztens. Törökországgal és Iránnal üzleteltünk akkor, 6 év után újra Ausztriába jöttem, Grazba. Egy motorfejlesztő cégnél alkalmaztak, ahol 30 évet dolgoztam, ebből 20 évig gazdasági igazgató voltam. Távol-Kelet és Dél-Amerika tartozott a fennhatóságom alá, ebben az időszakban többet tartózkodtam repülőgépen, mint otthon. 66 évesen lettem nyugdíjas, de tanácsadói kapcsolatban maradtam a cégemmel. 1971-ben nősültem meg, 3 gyermekünk van, egy lányunk, aki sajnos 3 évesen elhunyt, és 2 fiunk. Az idősebbik, Maximilian, aki már házas és 3 unokával ajándékozott meg minket, Bécsben él, illetve van Paul, a fiatalabb, aki egy fűrészmű menedzsere, mert erdőgazdálkodást tanult. Ők már nem nemesi vérből való társat választottak maguknak, de ez nem jelent semmit, hiszen a nemességet hivatalosan eltörölték Ausztriában az első világháború után 1919-ben. Az én társam, a feleségem számtalan utamra elkísért, Indiában rengetegszer jártunk, mai napig vannak ott barátaink, csak úgy, mint Kínában. A feleségem dél-tiroli grófi származású, háztartásbeliként otthon a gyermekeinket nevelte. Idáig az idézet. Visszatérve a kastély történetére a 20. században, miután a II. Világháború végén a család elmenekült, birtokaikat államosították, ezután 1948-tól 1952-ig gimnáziumként, majd vegyes középiskolaként működött, 1962-től már felsőoktatás is folyt, majd 1989-től visszaállt a középfokú magyar oktatás, és ekkor a kastélyban működő iskola felvette a Petőfi Sándor nevét, tehát Petőfi Sándor gimnázium lett, majd később Petőfi Sándor elméleti líceum név alatt működött. Ez így is maradt a 2000-es évek második feléig, amikor a liceum új épületbe költözött. A család több éven keresztül próbálta a kastélyt visszaszerezni, úgy Romániában, mint európai fórumokon, sajnos sikertelenül. Tehát a kastély nem került visszaszolgáltatásra, 2010-ben pedig a székelyhídi polgármesteri hivatal szerződésködött a Dévai Szent Ferenc alapítvánnyal, amely 49 évre átvette a kastélynak a tulajdonjogát, persze azzal a feltétellel, hogy felújítja, karbantartja az épületet, amelyben gyermekotthont létesítettek, és ez működik jelen pillanatban is a kastélyban, holott ugye tavalyi hír, hogy a kastélyt az önkormányzat eladásra bocsájtotta, az alapítvány pedig reméli, hogy meg tudja vásárolni a kastélyt.
Történész úr, a következőkben ragadjunk ki néhány fontosabb eseményt a Nagykárolyi kastély gazdag történelméből is.
Nagykárolyon az első épületet a forrásokban Domus Lapideaként említik, tehát a művészet történészek úgy tartják, hogy ez egy lakóépület lehetett, tehát nem töltött be semmilyen védelmi funkciót, semmilyen védelmi szerepet, és ez az épület, vagy ennek az épületnek az elkészítése, felépítése Károly Lanc László nevéhez kapcsolódik, és az év az 1482. Később idősebb Károlyi Mihály egy négyszög alaprajzú várat épített sáncárokkal, lőrésekkel, bástyákkal. Később pedig két fia, Ádám és László ezt a várat 1661-ben átalakítja, illetve megerősíti. Nagy Károly vára, különben Székelyhíd várával együtt, egyfajta végvárnak is mondható. A 18. század elején viszonylag kevés változtatás történt a várkastély épületén, ugye a Rákóczi szabadságharc idején történt ostromoknak köszönhetően elszenvedett sérüléseket az akkori tulajdonos, Károly Sándor, kuructábornok éppen kijavítatta, tehát nem történtek átépítések, csak egyszerűen karbantartási munkálatok. A család a 18. században kezd el foglalkozni azzal a gondolattal, hogy a kor kényelmi követeléseinek megfelelő új kastélyt építsen, viszont nagyon-nagyon sokáig ezek csak tervek maradnak. Károly Sándornak a fia, gróf Károly Ferenc egy olasz építésszel készíti el az új kastély terveit, ő Giovanni Battista Ricca, aki a nagyváradi székesegyházon is dolgozott, tehát ezekből a tervekből nem valósul meg semmi. Majd az ő fia Károly Antal is felkér több építészt, hogy készítsenek terveket egy új kastély építésére, így például 1783-ban a pécsi Franz Sebastian Rosenstengelt kéri fel, sőt, az 1783-as tervezők között egyes művészettörténészek számon tartják Franz Anton Hillebrandot is. Ezek is tervek maradnak, tehát nem valósul meg semmi ezekből a nagyból, a grandiózus tervekből. Itt a kastély építés történetét annyira szakítanám meg, hogyha már Károly Antalról beszéltünk, akkor el kell mondani, hogy 1757-ben kötött házasságot Harukern Józsefával. A Harukern család különben Békés vármegye egyik legnagyobb birtokos családjának számított, és ennek a házasságnak köszönhető az, hogy aztán a Károlyak birtokokat szereznek Békés vármegye területén. És ugye a házasság után Károly Antal az ifjú feleséget hazahozta Nagy Károlyba. És erről létezik egy beszámolónk is, hogy hogyan történt az ifjú házaspár bevonulása Nagy Károlyra, illetve a kastélyba. És ezt szeretném önöknek röviden felolvasni. Ez Éble Gábor 1913-ban megjelent könyvéből származik az idézetet, a Nagy Károlyi gróf Károlyi család és székhelyeinek története. Tehát innen idézem a következőket. A mézesetek eltelte után hozta haza gróf Károlyi Antal a nejét, a bájos és dúsgazdag báró Harukern Józsefát az ősi hajlékba. A megérkezés július 22-én történt. Az örömapa, gróf Károlyi Ferenc messzire eléjük ment az érkezőknek. A Károlyi huszároktól és a nemesi bandériumoktól kísérve ágyudörgés és trombita harsogás közt vonult be az ifjú házaspár a hasonlíthatatlanul szép várkastélyba, ahol fényes ünnepségek egész sora mulattatta a vendégeket. Tűzijáték, kivilágítás, színjelőadás, hangversenyek és táncmulatságok egymást váltották föl. Maga Károlyi Ferenc lovassági tábornok is vigan lejtette a régi szép magyar táncokat. A számos üdvözlő küldöttség közt különösen föltűntek a zsidók nagyszámukkal. Rabbinusaik az egykorú leírás szerint az Ótestamentum minden áldásával elhalmozták az ifjú párt. A jelenlévő vendégek és a szolgaszemélyzet száma jóval felülmúlta az ezret. Az ünnepség 8 napig tartott. Ideig az idézet tehát, és hát erről a kastélyról, ugye az átépítés előtti, még mindig középkori alapokat őrző kastélyról van egy érdekes leírásunk, ez már a 18. század második feléből származik. Huber Antal kapisztránus barát, aki báró Harukern Ferenc udvari papja volt, és aki részt vett az ünnepélyeken, a naplójában a következőket írta a várkastélyról. Ez a remek kastély magas kőfallal van bekerítve, melynek valódi erősséghez hasonlóan rendes lőrései vannak. E falhoz bévül minden rendű szállások, toldvák, a cselédség, szakácsok, éléstárak és élelmiszertárak számára a legnagyobb rendben. A kőfalon kívül mély árok fut körül, úgyhogy a várba nem is lehet bejutni, csak is az egyetlen hídon keresztül, mely a kapuzathoz vezet. Az árok külső peremét magas cövegpalánk szegi be. E palánkokon kívül esik a szép és híres udvari kert, melynek vége alig hogy belátható. A kertben olasz faültetvények és termények bőven fordulnak elő, valamint sok másféle nemes gyümölcsfa. Van ezen kívül szemnek tetsző virágdísz, több kút, egy teknős békás tó és mindenféle konyhakerti zöldség. Visszatérve a kastély történetéhez, tehát építés történetéhez, végül is Károlyi Antal halál után az ősi birtok fiára Józsefre szállt, és József lesz végül is az, aki új terveket szőve, hogy így fogalmazunk, egy új kastélyt kezd el építeni. Tehát 1792-ben Bitthauser József tervei szerint elkezdik a régi kastély átalakítását, egy új kastély építését, tehát ezek a munkálatok 1792 őszén veszik kezdetüket. Amit a kastély további építés történetéről tudunk, az az, hogy 1847-ben Ibn Miklós is dolgozott a kastélyon. Tudjuk azt, hogy ő nagyon sok a károlyiak által megrendelt épületnek a tervezője, tehát az ő keze munkáját is őrizte a Károlyi József által elkezdett kastélyépület. Viszont amit ma látunk Nagy Károlyon, az már nem őriz sokat abból az épületből, amit Bitthauser vagy Ibl tervezett, ugyanis 1893 és 1896 között neogótikus stílusban teljes mértékben átépítették a gróf Károlyi István megrendelésére a szászországi születésű Meinig Arthur átépíti tehát az épületet. Művészettörténészek úgy tartják, hogy talán az az épület, amely a legjobban megihlette az új nagykárolyi kastélyt, az a Tisza-Tóbi Andrássy kastély lehetett, ez ugyancsak Arthur Meinignak a műve. Borowski Samu 1908-ban megjelent Szatmár vármegyei monográfiájában viszonylag részletesen leírja azt, hogy hogyan is nézett ki a kastély, az új kastély ugye az átépítés után, és a termeiben milyen berendezési tárgyak léteztek, úgyhogy engedjék meg, hogy olvassam ezt fel. A kapuajból előszobába lépünk, és abból nagyszabású átriumba. A méretek meghagyásával a régi négyszegletes várudvarból alakították át, amely olyan tágas volt, hogy négyes fogat könnyen megfordulhatott benne. Az emeletre most is innen vezet föl a lépcső, sőt az akkoron nyitott boltíves folyosó is részben, azaz három oldalon megmaradt. Belőle nyílnak jelenleg is a felső szobák. Egyik falát három remek, nagy, csúcsíves ablak emeli. Ezek világítják ezt az impozáns átriumot. Mennyezete magyaros, tulipános modorban, fából készült. Lépcsőjének, amely két vörös márványoszlopon is nyugszik, és képekben, agancsokban bővelkedő folyosójának karfáját egymás mellé sorakozó, gondosan esztergályozott orsós lábak alkotják. Berendezése angol, kivéve néhány műtárgyat és szebb darabot, úgy mint a két olasz márványkandallót, a címerből vett oroszlánokkal, az értékes vázákat és az azokat tartó oszlopokat, stb. Pálik festményei is díszítik ezt a hatalmas, ritka, szép és művészies fényűzésre való átriumot, meg régi, becses festmények, valamint Rákóczi korabeli lobogók. Padozata mozaik és részben szőnyeggel fedett. Haladjunk föl immár a lépcsőn, és tekintsük be az elhunyt István gróf lakosztályába. Az írószobában különösebben fölemlítése méltó a Rudolf trónörökös Benzúr festette arcképe, amit ő fensége küldött halálát megelőző karácsonykor a grófnak ajándékba. Ebből a lakosztályból nyílik a grófné tágas szalonja. Bútorzata és kárpítja virágos mintás. Érdekes régi családi szekrények is találhatók benne, és egy felettébb nagybecsű festmény Mária Terézia arcképe, amit ő maga adott gróf Károlyi Antalnak, hűséges hős generálisának. E fogadóterem erkélyéről pompás kilátás esik a kertre, szökőkútra, színes szőnyegágyakra, avatott kezek remekeire. Nem szólva számos többi szobáról, amelyek mindrendre ízlésesek, még megemlítjük a vörös bőrbútoros kényelmes ebédlőt. Földszinten fekszik, s a kertbe verandaszerű széles kőhídon jutunk ki belőle. Meg ne feledkezzünk azonban a vásártér felé néző Rákóczi szobáról sem. Eredeti formájában van meg most is, mind a mellett, hogy átalakították a kastélyt. A fejedelem festett arcképe is benne függ. Kápolnája is van egy nagyszabású várkasénak, stílje tiszta csúcsíves. Érdekesek benne a hímzett, régi családi címerek. Végezetül megjegyezzük, hogy az összes szobák fabútorzatát angol minta után kincel, helybeli asztalos készítette, és a lakatos munkát valóságos művészies darab is van közötte, Ősz János ugyancsak nagykárolyi iparos. A 48 lóra épült 18. századból való, s most is boltíves istálló, meg a lovarda szintén érdemes a szóra. A kastélyt apróra gondozott városi kert veszi körül, öreg fákkal, gyönyörű dísznövényekkel, üde, ápolt virágokkal. Egyik platánfáját maga gróf Károly György ültette 2 éves korában, 1810-ben. Velencei kőpadok, hatalmas virágtartók, stb. Is láthatók illő helyen. A kastély egyik sarkánál meg szintén velencei Ósdikút hozza emlékünkbe a lagunaváros szépségeit. Már 1754-ben mint szép és híres udvari kertet említik ezt a parkot. Sőt, teknős béka taváról is szólnak. 1810-ben így ír róla Szirmai, az épületek napnyugati oldalán anglius ízlésre épített, gyönyörűséges kert vagyon. Egyik szegletében áll az úgynevezett víztorony. A villanyáramot szolgáltatja a kastélynak és a vízvezetéket, ugyanis a grófi család házilag kezelteti a villanyt. Hajdan nagy, híres sörház volt e torony helyén. Ideig az idézet, a Borowski idézet, tehát 1908-as állapotokat mutatott be, és a kastély 1918-ig ebben az állapotban is maradt, habár azt is el kell mondani, hogy a család nem igazán lakta. Ugye a családnak a birtokai ebben az időben már főleg Budapest környékén, Kelet-Magyarországon vannak, tehát a nagykárói kastélyt nem igazán lakják. Mondhatjuk azt, hogy egy picit ilyen múzeum, családi múzeum szerepet tölt be. 1918 után is a családnak a tulajdonában marad a kastély, habár ezután a család tény és való, hogy nem igazán látogatja, sőt gróf Károlyi Gyula miniszterelnöknek a felesége Károlyi Merinda 1940-ben oktatási célokra a honvédségnek adományozta a kastélyt. A kastély nagyon szerencsésnek mondható, hiszen nem vált romhalmazzá, a Borowski idézetben is említett istálló épületek, a park azért talán megtépászva, de mégiscsak megmaradtak. A kommunizmus idején ez is egy picit ilyen multifunkcionális épület volt, de mégiscsak egy kulturális multifunkcionális épület, ugyanis művelődési otthonként, könyvtárként, múzeumként hasznosították. A rendszerváltás után a Szatmár megyei múzeum kezdte el az adminisztrálását, és az épület a 2010-es évek elejére eléggé leromlott állapotba került. 2010 és 2012 között sikerült felújítani, restaurálni az épületet, és tudjuk, hogy jelen pillanatban az egyik legérdekesebb múzeum működik benne, elég nagy turista forgalommal. Lehet, hogy talán kevéssé ismert, de mindenképpen ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy látogasson el a nagykárói kastélyben, egy nagyon-nagyon érdekes élmény. És még mielőtt azért itt a kastély történetét befejeznénk, el kell mondani azt, hogy nagyon-nagyon sok történelmi személyiség látogatta meg a kastélyt az évszázadok folyamán, és ebből engedjék meg, hogy néhányat felsoroljak. Tehát például 1708-ban tudjuk azt, hogy 28 napot töltött itt II. Rákóczi Ferenc. Ezért nem véletlen, hogyha figyelték ugye az 1908-as leírást, hogy a kastélyban létezett egy Rákóczi szoba. Majd 1747-ben Miksa főherceg látogat el. 1797-ben József főherceg, tehát József Nádorról beszélünk. 1818-ban Ferdinánd főherceg. 1847-ben István főherceg, az ebben az évben kinevezett új nádor. Majd pedig talán a leghíresebb látogatásra 1884-ben kerül sor. Rudolf trónörökös jön néhány napra, vagy érkezik néhány napra a kastélyba feleségével együtt. Gróf Károly István vendégeként tartózkodnak ebben a kastélyban, és itt akkor engedjen meg még egy rövid idézetet, ugyancsak Évle Gábor művéből, aki részletesen leírja Rudolfnak a látogatását a nagykárói kastélyban. Boldogult Rudolf főherceg és fiatal neje Stefánia főhercegasszony 1884. október 10-én látogatták meg, Görgényből jövett a grófi családot, és Nagykárolyban mulattak október 12-éig, sötét estig. A megérkezéskor fényes fogadtatás várt a főhercegi párra a pályaudvaron. Lobogódíszt öltött a város, remek diadalkapu emelkedett a pályaház előtt. A peronon díszmagyarban a világi előkelők, teljes ornátusban a főpapok, nagygálában a hölgyek tisztelektek. Gajakkal volt díszítve az udvari vonat mozdonya, harsány éjjelzés és a Rákóczi induló zenéje köszöntötte berobogását. A trónörökös párt a grófi házigazda üdvözölte elsőnek, majd a város polgármestere mondott lelkes köszöntőbeszédet. Feledhetetlen szavakkal válaszolt az ifjú trónörökös. Nagyon örvendek, úgymond, hogy gróf Károly István szíves meghívása követ podcastében szerencsés vagyok szeretett hazám vidékét is megismerhetni. A trónörökös pár udvari kíséretében voltak gróf Bombel főudvarmester, gróf Márfi Mária udvarhölgy, báró Emich udvari tanácsos és Lányi udvari orvos. Valódi diadalmenet volt a bevonulás a kastélyba, hol a fenségeket gróf Károlyi Istvánné született gróf Csekonics Margit fogadta és lakosztályukba kísérte. Ez a kastély emeletén a nagy lépcsőházból nyíló 7 teremből állt. A lépcsőház sportképekkel és agancsokkal volt művészileg díszítve. A nagy termet élő pálmafal osztotta ketté, 8 ablakos ebédlőre és olvasó szobára. Innen nyíltak a trónörökösné fogadó szalonja, az öltöző szoba fajonsz falakkal, hátrább a hálószoba az alkovval. A nagykárói napok programját főleg vadászkirándulások töltötték ki, és ezek után a kastélyban udvari ebéd volt meghívott vendégekkel. A vadászsákmány, amely 58 őszből, 23 őszbakból, 24 vaddisznóból, 12 nyúlból és 5 rókából állt, a lovardában volt kiállítva fáklya fénynél. A búcsú ebéden, amely alatt Berkes Lajos cigányzenekara húzta a magyar nótákat, a grófi házigazda pohár köszöntővel ünnepelte a fejedelmi párt. Legyen fenséged, mondja a köszöntő befejező része, az összekötő kapocs a király és nemzet között, és a nemzet boldogságával fokozódjék a fenséged boldogsága is. E boldogság közepette, éljen fenségedben folyton egy tántoríthatatlan meggyőződés, és ez az legyen, hogy a magyar él a királyi házért, és hogy még karjaink el nem száradnak, mi és utána fiaink készek leszünk, és lesznek megvédeni a dinasztia érdekeit, a trónjogát és az imádott hazát. Most pedig e poharat fenségedért, fenséges neje Stefánia főhercegasszonyért és a fakadó rózsabokor legelső, legdrágább és legszebb bimbójáért ürítem. A trónörökös erre így felelt. Nagyon köszönöm, hogy Nagy Károlyban oly szép napokat tölthettem. Poharam emelem Margit grófnira és az én kedves barátom gróf Károly Istvánra. Köszönöm, éljenek! Esti 8 óra után az udvar a pályaházhoz hajtatott és szíves búcsúvétel után a külön vonatra szállt. Emlékezetes maradt a jelenet, hogy mikor a grófnő búcsúzáskor kezet akart csókolni a főhercegasszonynak, ő fensége szívélyesen megölelte a grófnét és megcsókolta. Íme, ahol egykor Rákóczi lakott, idők és események változtával az uralkodóház nagy reményű trónörököse szállt meg. E két emlék egymás mellett szimbolikus jelentőségű, azt jelenti, hogy a Károlyak ez ősi várban mindenkor összetudták egyeztetni a nemzethez való ragaszkodást és a szabadság szeretetet a trónhoz való hűséggel, mondja Éble Gábor.
Történész óra az erdélyi mesélő kastélyokból, ma sem hagyhatjuk ki a végső következtetéseket.
A mai műsorban két kastély nagyon-nagyon gazdag történelméről beszéltünk. Tehát egyfelől a székelyhídi Stubenberg kastéllyal kezdtük, amely eredetileg egy középkori erőd volt, és a Zólyomi család építette. Később osztrák származású tulajdonosok követték egymást, ugye a Dietrich Stein család, majd a Zauráok, és végül is a 18. század végén a Stubenbergek. A mai kastély egyik szárnyát talán még a Dietrich Steinok építették, a régi Zólyomi féle várnak a maradványaira. A másik része az viszont már a Stubenbergekhez kapcsolódik. Stubenberg József megrendelésére készült el 1906 körül a kor híres építészének, Viktor Szideknek köszönhetően. A Stubenbergek különben Steyerországból származtak, és ahogy önök is megtudhatták, házasságnak köszönhetően jutottak Székelyhídra, és alakították ki, hozták létre székelyhídi águkat. És egyes tagjai el is magyarosodtak, említettük azt, hogy többen a magyar főrendi ház tagjai voltak. A kastély az államosítás után oktatási intézmény céljait szolgálta, később a magyar tannyelv Petőfi Sándor gimnázium, illetve elméleti líceum működött benne, ma pedig a Dévai Szent Ferenc alapítvány működteti az épületet. Majd beszéltünk a Nagykárói kastélyról, a Nagykárói Károlyi kastélyról és nagyon gazdag történelméről. Itt is elhangzott az, hogy a 15. században kezdődik a kastélynak a története, valahol az 1480-as évekbe, és ezután alakítgatták, szépítgették a Károlyiak, a 17. században egy erődöt hoztak létre, Nagy Károlynak végvár szerep is jutott, majd pedig a 18. század végén egy barokk kastély építése kezdődik meg 1792-vel. Ezt a barokk kastélyt alakítják át a 19. század végén, ez pontosabban 1893 és 1896 között, ekkor készül el a ma is látható kastély Arthur Meinig, szászországi származású építész tervei szerint gróf Károly István megrendelésére. A kastély nagyon gazdag történelméből néhány eseményt ragadtunk ki, ilyen volt például Károly Antal és Haruker Józefa bevonulása Nagy Károly Károly település, illetve a kastélyba, illetve a látogatások, a több illusztris látogató közül Rudolf főhercegnek a látogatását emeltük ki, és mutattuk be Éble Gábort idézve.
Kálmán úr, köszönjük, hogy ma is itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és ne gondolják azt, hogy a Párcium kastélyaiból mindössze csak kettőt mutattunk be. Természetesen még van, amit bemutassunk, tehát folytatjuk tovább párciumi utazásunkat. Következnek majd a Zicsiek kastélyai, de beszélni fogunk az Élesdi kastélyról is, illetve a Mezőtelegdi kastélyról is.
Kedves hallgatók, az Erdélyi Mesélő Kastélyok percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.